25-30 forinttal drágábbak a hazai üzemanyagok a regionális átlagnál. Miből adódik a többlet és miből lehetne lefaragni? Tovább erősödött a nagykereskedelmi energiapiacok felügyelete az unió országaiban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és üdvözöllek én is téged.
A minap jött ki a KSH legfrissebb adata, a régiós üzemanyagárak összehasonlító adatsora. Ebből az derül ki, hogy a magyar benzin, illetve dízel ára olyan 25-30 forinttal drágább, mint a régióban. Mi okozza, illetve mi okozhatja ezt a különbséget? Mi az, ami drágítja egyik országban, illetve olcsóbbá teszi a másik országban ugyanazt az üzemanyagfajtát?
Én két fontos tényezőt emelnék ki. Egyrészt ebbe a régiós összehasonlításba belekerült Bulgária is, már pedig Bulgáriában jóval alacsonyabbak az árak, mint egyébként az összes szomszédos országban. Ennek is két oka van, egyrészt az ő adórendszerük egészen más, tehát jóval kisebb, mint mondjuk Magyarország, Ausztria vagy éppen Szlovákia esetében. Másrészt a bulgár piac alapvetően a fekete-tengeri árakhoz igazodik, ott pedig a nagykereskedelmi árak alacsonyabbak, mint a mediterrán térségben. Tehát az első fontos megjegyzésem az az, hogy Bulgáriát nem biztos, hogy praktikusan bevenném be a régiós átlagszámításba, hiszen ez egy más piac, nem véletlen, hogy az ottani árak forintba átszámolva közel 100 forinttal alacsonyabbak, mint mondjuk Magyarországon. A másik fontos tényező az az, hogy Magyarországon az adó is lényegesen magasabb több ponton, mint a környékbeli országok esetében. Én itt a benzint néztem meg, és Ausztriával való viszonyt. Ugye Ausztriában 19% az áfa, nálunk 27%, tehát ez okoz ugye egy különbséget. Igaz, hogy Ausztriában magasabb a jövedéki adó, 48 eurócent, szemben Magyarországgal, ahol közel 39 eurócent jelenleg a benzin jövedéki adója. Viszont Magyarországon vannak olyan adók, például a 3%-os kiskereskedelmi különadó, vagy az energiahatékonysági kötelezettségi rendszernek a díja, ami egy 8-9 forint literenként, ami viszont Ausztriában nincs. Úgyhogy ha mindent összevetünk, nekem például az jött ki, hogy Ausztriához képest Magyarországon tulajdonképpen egy kicsit még magasabbnak is kellene lennie a benzinárának, tehát hogyha csak az adórendszert nézzük. Ezzel szemben egyébként Ausztriában drágább a benzin, nem Magyarországon. Tehát ezek alapján azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a magyar piac nem feltétlenül drágább, mint a régió, hiszen ha az adókat és az egyéb tényezőket összevetjük, én azt hiszem, hogy valahol a magyar árak a megfelelő szinten vannak.
Mekkora adó van a 648-650 forintos 95-ös benzinben és a nagyjából ugyanennyibe kerülő 649-650 forintos dízel üzemanyagban? Szóval, hogyha számszerűsítjük, akkor hány forint az adó és hány forint a mondjuk így üzemanyag?
A benzin esetében az adó az közel a fele a teljes árnak. A dízelnél ez valamivel kevesebb, ez kb. 47%. Hozzá kell tennem azt is, hogy ezek ugye azok az adók, amelyeket így ilyen módon számszerűsíteni lehetett az összehasonlításba, tehát alapvetően ez a jövedéki adót, illetve az áfát tükrözi.
És hogyha más országokat, a környező országokat, a régiós országokat nézzük, ott is ilyen 40-50% az adótartalom?
Jelentős különbség nincsen, ugye eleve van egy Európai Uniós előírás arra nézve, hogy mekkora kell lennie az adott tagállamban a dízel, illetve a benzin jövedéki adójának. Ezeken felül ugye áfát fizetünk, ebben ugye Magyarország az Európai Unióban a legelső. Ugye Szerbia talán a szomszédos országok közül, aki ugye nincsen az Európai Unióban, de ott is hasonló egyébként a jövedéki adó, illetve az áfának a nagysága, mint nálunk. Jelentős különbséget én egyébként ezekben az adó tartalmakban nem látok.
Mekkora a haszon? Ha azt meg lehet mondani, hogy mennyit keres a kiskereskedő vagy a nagykereskedő egy-egy liter üzemanyagon?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, ugyanis olyan tényezők vannak, amiket nem lehet egyértelműen számszerűsíteni, de mondjuk az én becslésem szerint mondjuk a kiskereskedelmi haszonkulcs az ilyen 20-30 forint lehet körülbelül literenként.
És a nagykereskedő mondjuk így hasznát meg lehet mondani? Mert ugye egyrészt van a beszerzés, másrészt ugye van a finomítás.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis a piacon, a nagykereskedelmi piacon alapvetően van egy nagy domináns szereplő. Ők a saját áraikat a közeli mediterrán piachoz árazzák, de ugye nekik van egy komoly költségelőnyük, ami abból fakad, hogy ők finomítanak. és ennek a finomításnak van emiatt egy plusz jelentős haszna számukra nézve. Tehát ez is olyan nagyon nehezen megbontható, hogy ebből a nagykereskedelmi teljes árésből mennyi az, ami ugye a legnagyobb nagykereskedelmek a finomításból eredő haszna, és mennyi az, amit mondjuk tisztán a nagykereskedelemből tud keresni. Én azt gondolom egyébként, hogy az utóbbi tétel az valószínűleg nem lehet jelentősen különböző, mint amennyi nem említettem a kiskereskedelmi haszonkulcsnál, tehát egy ilyen 20-30 forint körül lehet literenként, de nyilván ez bárki egyébként elérheti, aki nagykereskedelemmel foglalkozik. Ezen felül nyilván a MOL-nak a saját finomítóimból van egy komoly haszna, az a jelentősebb tétel egyébként, de hát nyilván ők a saját áraikat pedig alapvetően a nagykereskedelmi piachoz árazzák be, tehát a finomításban levő hasznak nem lehet hozzávenni.
Ha ezt szintén összehasonlítjuk a régiós árakkal, akkor a bruttó ár nagyjából 5, a nettó ár nagyjából 10%-a a haszon?
Hát ekkörüli hasznok lehetnek, de mondom még egyszer, itt igazából erről a piacról nem látunk transzparens, átlátható információkat. Az látszik különben, és ezt a kereskedők is el szokták mondani, és én is ezt tapasztaltam, hogy nagykereskedelmi árakban jelentős különbség nincs az egyes piacok között. Általában azt lehet mondani, hogy a mondjuk a mediterrán nagykereskedelmi ár plusz a szállítási költség, és azonfelé egy nagyon vékony haszonkulcs, ami általában jellemző itt a régiós nagykereskedelmi árakra. Tehát igazából ebben olyan jelentős változás tulajdonképpen nincsen. Mivel ez egy tulajdonképpen versenyszerű piac, itt olyan nagyon nagy haszonkulcsok nincsenek, hiszen a verseny önmagában ugye leviszi ezeket az áréseket. Ugye Magyarországon is, ha a nagykereskedelmi piacot nézzük, van egy nagy szereplő, van egy kisebb, és mellettük azért még van tucatnyi olyan szereplő, aki bármikor behozhat mondjuk Trieste-ből, tehát a mediterrán piacról terméket Magyarországra. Ugye ez biztosítja azt, hogy itt azért olyan nagyon nagy haszonkulcsok nincsenek.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugye fél hónapot adott arra, hogy a hazai üzemanyagárak közelítsék a régiós üzemanyagárakat. Hogy lehetséges ez? Milyen módon csökkenhet vagy csökkenthető 20-25 forinttal vagy akár 30 forinttal a hazai üzemanyag ára?
Hát ennek ugye két lehetséges módja van. Az egyik lehetséges mód az az, hogy a miniszter felszólítására a legnagyobb nagykereskedő, akit alapvetően ugye a piac is követ, önkéntesen csökkenti ezt a kis- és nagykereskedelmi árést azzal a mértékkel, amit ugye a miniszterus jelzett, tehát magyarán szóval visszaviszi a magyarországi árakat a régiós átlagárak szintjére. Ez egy lehetséges megoldás. Ha ez nem következik be, mert úgy döntenek ők, hogy szerintük ez jogtalan vagy nem követik a miniszteri követelést, akkor elképzelhető, hogy egy árszabályozás belép Magyarországra, aminek az lenne talán a lényege, hogy mondjuk heti rendszerességgel a KSH által közölt régiós átlagárak lennének a befixált piaci árak. Erre egyébként ilyen hasonló szabályozásra van példa, például Szerbiában vagy Szlovéniában, a régióban, bár a szlovén példa talán annyiban sántít, hogy ott azt az árrést fixálják, ami a termékek nagykereskedelmi ára és a termék kiskereskedelmi ára között lehet. Szerbiában pedig egyébként, hogy én amennyire tudom, ott alapvetően az árakat fixálják ilyen heti-két heti alapon. Tehát van erre tulajdonképpen példa a régióban, hogy ez hogyan történik, ez az ár meghatározás. Elképzelhető, hogy egy ilyen árszabályozás lép életbe, hogyha nem is kerül a felek között megállapodni.
Segíthet bármit a kőolaj világpiaci árának változása? Akár pozitív, akár negatív irányú változása?
Hogyne, ez tulajdonképpen a legfontosabb tényező, ami ugye meghatározza a kiskereskedelmi árakat. Ha mondjak egy konkrét példát, amit én számítottam, hogyha 10 dollárral mondjuk nő a kőolaj világpiaci ára hordonként, az körülbelül a két üzemanyag esetében 40 forintos emelkedést okoz a magyarországi kiskereskedelmi árakban. Ha most látjuk ugye a piacon azt, hogy a geopolitikai feszültség talán egy hűl, hiszen Antony Blinken, amerikai külügyminiszter ugye most látogat a Közel-Keletre, és próbál egy béke folyamatot, vagy legalábbis egy tűzszünetet összehozni a Hamas és Izrael között. Ez valószínűleg csökkenti a kőolaj árát, hiszen a kőolaj árában az én becsésem szerint legalább egy 5-10 dolláros felár van, amiatt, hogy ez a háborús helyzet kialakult, ami esetleg befolyásolhatja az egész Közel-Kelet olajellátását és annak az olajnak a kihozatalát a régióból. Tehát, hogyha bekövetkezik egy ilyen olajárcsökkenés a közel-keleti feszültség enyhülése miatt, az nyilván azonnal megjelenhet a magyar kutakon is.
És akkor csökkenhet akár a régiós és a magyar közötti árdifferencia is? Az olló kicsit bezárulhat?
Valószínűleg igen, hiszen a legtöbb adó, ami ugye magán a kőolajon, vagy a kőolajtermékeken van, azok ugye százalékos mértékben vannak meghatározva, tehát hogyha csökken az alap, akkor gyakorlatilag a kiskereskedelmi árak is csökkennek, és a magyar ár valószínűleg jobban csökken, mint ugye a régiós átlag, tehát ez a fajta olló is valószínűleg csökkenhet.
A forint árfolyama milyen hatással lehet? Mekkora forint erősödésre lenne ahhoz szükség, hogy az árkülönbség csökkenjen?
Hát a forint az szintén egy nagyon fontos tényező, viszont ugye itt alapvetően dollárban meghatározottak az ára. A dollárháraknak a kivetülése a forint piacra, az nyilván nominálisan ugye meghatározza a forintnak a helyzete, de ugyanezzel a dollárával szembesül ugye az összes környékbeli ország is. Tehát ez, én azt gondolom, hogyha a dollár-forint változása önmagában a regionális átlaghoz való viszonyt azt nem változtatná meg.
Egyébként ugye említette, hogy vannak remények arra, illetve van egy várakozás a kőolaj árának csökkenése irányába. Mit mutat most a piac, mit lehet látni a kőolaj piacán?
Talán az, hogy kialakult legalább egy 5-10 dolláros hordonkénti felár a kőolaj árában, amiatt, hogy az egész geopolitikai helyzet egyre elfajult. Ugye itt a fő kockázat, amit mindig a piac számol, az az, hogy bekövetkezhet egy olyan esemény, hogy a Hormuzi szoroson átmenő kőolajforgalmat Irán vagy korlátozza, vagy teljes mértékben leállítja. Ugye a Hormuzi szoroson naponta kb. 22-23 millió hordó megy ki a világpiacra, ami a teljes világ exportjának, ami közel 50 millió hordó, valamivel kevesebb, mint a fele. Ez egy nagyon fontos tényező, tehát hogyha itt ez a kínálat akár csak idegenesen is megszűnik, az biztos, hogy egy nagyon komoly olajáremelkedést okoz, akár 20-30-40 dollárral is megugorhatnak a kőolajárak, ha Irán ezt a Hormuzi szoros lezárja. Ők egyébként már fenyegetőztek ezzel, jelezték azt, hogy ha mondjuk Izrael megbombázza őket, akkor egy ilyen lépésre hajlandósak a jövőben.
Többször beszélt ön is itt az Energiavilágban arról, hogy a MOL mennyi uráli típusú és mennyi Brent típusú kőolajat használ, illetve arról is volt már szó, hogy az uráli típusú olcsóbb. Hogyan érinti mindez az árképzést? Az, hogy elméletileg Magyarországra továbbra is talán valamennyivel olcsóbb kőolaj nyersanyag jön be, mint amit a szomszédos országok használnak, hiszen az Brent típusú nagyrészt, a miénk pedig uráli típusú nagyrészt.
Igen, itt fontos kiemelni azt, hogy a kőolaj és a kőolaj termékek közti árazás, az különböző mechanizmusok alapján történik. Ugye a kőolaj termékek árazása, az gyakorlatilag a különböző finomítók által megtermelt kínálat és a keresletnek a függvénye, míg ugye a kőolaj esetében más piaci tényezők vannak, hiszen ott maguk a finomítók a vásárlók, és az olajtermelők az eladók. Tehát, hogyha nagyon szétnyílik az Ural és a Brent típusú árkülönbség, az a magyarországi üzemanyagárakra olyan értelemben direktben nem hat, hogy ugye ezek az árak a Brenthez vannak igazítva, és a Brenthez történik tulajdonképpen az árazás maga. Tulajdonképpen egy ilyen eseménynek, hogyha széles az Ural és a Brent közötti árkülönbség, igazából azok a vállalatok a haszonélvezői, akik Ural típusú kőolajat használnak, ugye többek között a MOL is ilyen. Hozzá kell azt is tennem, hogy azért Magyarországon van egy olyan adó, ami lényegében a 7,5 dollár fölötti különbségnek 95%-át befizetésre kötelezi a MOL-t. Tehát végső soron, ha nagyon erős az Ural és a Brent típusú olaj közti árkülönbség, az igazi haszonélvező az tulajdonképpen a magyar állam lesz.
Vagyis akkor ez a különbség, ez az ár előny, ez nem jelenik meg a kiskereskedelmi, pontosabban már a nagykereskedelmi árban sem?
Gyakorlatilag nem, hiszen az árazás az alapvetően a mediterrán piachoz van kapcsolva, a mediterrán piacon pedig a Brent típusú kőolajhoz áraznak a finomítók. Ez a költségelőny, ami jelentkezik, ez tulajdonképpen a finomításban jelentkezik a legnagyobb finomítói cégnél, aki ugye itt a régióban Ural típusú kőolajat használ, az pedig ugye a MOL csoport, illetve egy bizonyos szint fölött pedig a magyar állam hasznát növeli. Azon a kőolajon, amit egyébként Magyarországon dolgoz fel a MOL csoport, nyilván ez arra a kőolajra nem vonatkozik, amit mondjuk a cég szlovákiai finomítója dolgoz fel.
Az ellátásban mekkora a hazai finomítóból, a százhalombattaiból, és mennyi a szlovák oldalról érkező üzemanyag?
Hát ha a Dunai finomítót nézzük, ami ugye Magyarországon egyedüliként finomít jelenleg kőolajat, azt lehet mondani, hogy ez durván a benzinigényeknek mondjuk közel a 100%-át, a dízelingényeknek pedig a 70-80%-át elégíti ki. Tehát ez azt jelenti, hogy a fennmaradó különbséget azt vagy a MOL csoport maga, vagy más nagykereskedők ugye behozzák az országba. Tehát dízelből alapvetően hiányosak vagyunk, illetve benzinből is, amikor erősebb a szezonális kereslet, például a nyári időszakban, akkor az import irányul az ország felé, tehát magyarán szólva befele hozunk terméket az országba.
Köszönöm, az elmúlt percekben Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A vonalban Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettese. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Üdvözlöm hallgatókat is!
Módosítják a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Mi ez pontosan, kire vonatkozik és mit szabályoz a piacon, illetve miként szabályozza a piacot ez a REMIT?
A REMIT rendelet az a nagykereskedelmi energiapiacok, azon belül a földgáz és a villamosenergia piacoknak a tisztességes nagykereskedelmét ösztönzi, illetve arra biztosít egy piacfelügyeleti hatáskört. Ez egy 2011-es európai szabályozás, ami most felfrissítésre került, több ponton is módosításra került. Ennek a legfontosabb pontjai az a bennfentes kereskedelem tilalma és a piaci manipulációknak a tilalma, illetve ezeknek a megelőzése, és hogy kikre vonatkozik, minden olyan energiapiaci szereplőkre, tehát földgáz és villamos ipari szereplőkre, akik lényegileg aktívak a nagykereskedelmi piacon, és azokra hatással is tudnak lenni. Tehát nem a lakossági kistermelők, vagy a lakossági fogyasztók, hanem itt most nagy erőművekre kell gondolni, nagykereskedőkre, illetve kifejezetten olyakkora fogyasztókra, akik ipari méretekben fogyasztják a földgáz vagy a villamos energiát.
Miért kell ezt Európai Uniós szinten szabályozni? Vagy akár másként is feltehetném a kérdést, hogy ez Európai Uniós szinten eddig miért nem volt szabályozva? Mert nemzeti hatáskörben gondolom azért, mert ezekre a kérdésekre voltak szabályok, szabályozások.
A földgáz és a villamosenergia piacok azok egységesek az Európai Unióban, tehát teljesen átjárhatóak a határok Portugáliától Görögországig, és a nagykereskedelmi piac szereplői is egyre inkább így rendezkednek be. Tehát aki az egyik országnak a piacán aktív, az a másikon is aktív. A nagy magyar ismert piaci szereplők is szinte az összes környékbeli országban jelenléttel rendelkeznek, illetve fordítva is. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez egy határon átnyúló tevékenység, és ennek a piacfelügyelete is egy határon átnyúló tevékenységé vált egyre inkább az elmúlt évek során.
A több mint 10 évvel ezelőtt bevezetett első szabályozás akkor milyen változásokat hozott?
Azt hozta be, amit az elején említettem, hogy a bennfentes kereskedelemnek a tilalmát, illetve ehhez garanciákat vezetett be. Itt most arra kell gondolni, hogy mondjuk valaki egy felsővezetője mondjuk egy erőműnek, és akkor tudja, hogy az ki fog esni, és nem élhet vissza ezzel a típusú bennfentes információval azért, hogy mondjuk kereskedjen a piacon, és ezért ezeknek a szereplőknek például egy platformon, egy transzparencia platformon publikálniuk kell ezeket az információkat, hogy a piac összes szereplője tudja, hogy ez az erőmű most egy nem tervezett kiállásra készül, és emiatt várhatóan változni fognak a nagykereskedelmi piacok. És a másik lába, ami már az eredeti 2011-es szabályozásban is megvolt, ez a piacmanipulációnak a tilalma. Itt a legtipikusabb eset az az, hogy színlelt ügyleteket köt mondjuk a két piaci szereplő egymással azért, hogy valamelyik nagykereskedelmi árindexet torzítsa azért, hogy egy harmadik ügyletben ő ebből, illetve mindketten ebből előnyt szerezhessenek. Vagy mondjuk egy erőmű visszatartja a kapacitását, és ezt ő tudja, és ezért egy nagy kerárat fölfele vagy lefele mozdít el azért, hogy szintén ebből előnyt szerezhessen, vagy mondjuk egy gáz határkeresztező kapacitás aukción egy szereplőnek akkora hatása van, hogy föl tudja verni az árat, aztán mégsem köti le a kapacitást, ezzel a többi szereplőnek kárt okoz. Egy ilyen ügyben nemrég a MEC ki szabott egy 500 milliós bírságot. Tehát ezek a keretek már megvoltak az eredeti szabályozásban is. Most ezek némileg finomhangolásra, illetve pontosításra kerültek.
Jelentős lesz egyébként a változás?
Egyrészt ugye a technológia sokat fejlődött azóta, tehát itt az egyik legfontosabb változás az pont erről szól, hogy megjelentek az elmúlt 10 év során az algoritmikus kereskedők, tehát még 10 évvel ezelőtt ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg a monitor mögött mindenki ember volt, és emberek kereskedtek, ezek most már egyre inkább programozók által készített algoritmusok, akik egymással kereskednek sokkal gyorsabban, tehát ennek a jogi alapját is tisztázni kell, hogy ilyen esetben például ki a felelős azért, hogy olyan torzítás került a kereskedelmi algoritmusba, ami félreviszi az árakat, illetve nyilvánvalóan ez nekünk is föl kell készülni a hivatal oldaláról, infrastruktúrával, illetve szoftverekkel, hogy ezeket be is tudjuk azonosítani, illetve egyértelműen meg tudjuk állapítani a tényállást, hogy itt visszaélés történt. Tehát az egyik része az technológia alapú, a másik része az, hogy az Európai Energiaügynökség, az ÉSZER, ljubljanai székhelyű, tehát az egész EU27-re vonatkozóan ők látják el az energiahivatali szerepeket. Ők kaptak plusz jogosítványokat a vizsgálati szakaszban, tehát az azt jelenti, hogy vizsgálati szakaszban, amennyiben legalább 2 tagállamot érintő ügyletről van szó, akkor kiszállhatnak. Tehát kiszállási jogosultságot kapott az Európai Energiahivatal, ami a versenyjogban nem ismeretlen, az elmúlt években is több ilyen volt. Az energiaszektorban ez mindenképpen új, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan kisegítő eszközök is lesznek mellé opcióként, hogy amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor akár rendőrségi kísérletet is kaphatnak az Európai Energiaügynökségnek a képviselői azért, hogy bizonyos típusú határon átnyúló visszaéléseket kivizsgáljanak. És a harmadik, ami újdonság ebben a szabályozásban az az, hogy a szankcióknak a mértéke, az tagállamonként nagyon eltérő volt a gyakorlata, ami az elmúlt 10 évben kialakult, és az egységesítésre került. Tehát valamilyen típusú piacmanipuláció visszaélésre, ezekből mondjuk van egy 8-10 féle, egy adott értékben, vagy egy adott típusúra meg van határozva egy tólig, amíg az adott tagállamnak az energiahivatala ezt a piacfelügyeleti vizsgálat keretén belül ki kell, hogy szabjon egy összeget egy típusú szankcióért. Tehát nagyjából ez a 3 pont, ami jelentősebb újdonság most a REMIT 2 kapcsán.
Milyen szabályozói, illetve általánosságban is milyen feladatai vannak a MEC-nek a REMIT miatt, illetve a REMIT kapcsán?
Az első, hogy detektálnunk kell tudni ezeket a piaci visszaéléseket, illetve ezeket a gyanúkat föl kell tudni deríteni. Ez a piac monitoring tevékenység, és lehetnek ebben valamilyen strukturális problémák is, ami nem visszaélés. Most az energiapiac nagyon erős átalakulásban van, úgyhogy ezekre folyamatosan javaslatot teszünk, illetve igazítjuk ezeket a piaci kisebb torzulásokat, de természetesen a piac monitoring tevékenység azt is folyamatosan figyelemmel kíséri, hogyha valamilyen visszaélés gyanú merül föl, olyankor első lépésben egy ellenőrzési folyamatot indítunk, illetve hogyha a gyanú megerősödik, akkor pedig egy eljárást indítunk, aminek a vége egy szankciónak a kiszabása is lehet. Ebben nagyon erősen együttműködünk elsősorban a szomszédos országoknak a hatóságaival, illetve idehaza a gazdasági versenyhivatallal, a Nemzeti Bankkal, illetve a NAV-val is. Úgyhogy ez egy sokrétű tevékenység, amíg eljutunk odáig, hogy mondjuk egy bírságról egy határozatot ki tudunk adni.
Mondta, hogy informatikai fejlesztésre is akár szükség lehet. Mennyi idő van, illetve van-e arra idő, hogy alkalmazzák ezeket a változtatásokat, ezeket az új feladatokat el tudják végezni?
európai szinten ez egy rendelet formában kerül kiadásra, ami azt jelenti, hogy ez most publikálásra került, ennek egy része 60 napon belül automatikusan a tagállamban, így Magyarországon is kikényszeríthető, de van egy olyan része is, amihez több idő van felkészülésre. Hát ez természetesen az elmúlt időszakban is végezte a hivatal, meg a többi tagországnak is a hivatala ezeket a tevékenységeket. Hát igyekszünk minél előbb ezeket a képességeket kialakítani, hogy megfelelően ki tudjuk vizsgálni, és adott esetben akár bírságot is ki tudjunk szabni.
Köszönöm az elmúlt percekben Ságvári Pált, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!